Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, de nagyobban nem tudok, Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, és kívánom az örökké való Isten áldását az életetekre. Gazdagítson és áldjon meg mindannyiunkat ezen a mai napon is az Úr. Ahogy a bevezetőben hallottuk, valóban a házasság hete 15. alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon is, és ehhez kapcsolódunk mi is ma a gyülekezetünkben, rendkívül fontosnak tartom és tartjuk mindnyájan, hogy az Isten igéhez ragaszkodjunk teljes szívvel, és Isten igéhez igazítsuk az életünket, és ennek meg is van az oka, az alapja, ez nem valami vallásos buzgóság, hanem szívbéli meggyőződés, hogy az élet igazán akkor tud jól menni, ha az alkotó törvényei, szabályai szerint igyekszünk azt berendezni. Ézsaiás proféta könyvéből szeretném, ha megnéznénk egy ige szakaszt. Először a Ézsaiás könyve 5. fejezet első 7 versét olvassuk el. Ézsaiás proféta könyvének első 7 versét, és akkor ez a képhez, amit a proféta által a Szentlélek elénk tár, szeretném felfűzni a mai mondani valót. A műfaját tekintve ez egy előadás, igehirdetés kombó lesz. Ézsaiás 5:1-től. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne, prés ház, ugye. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói, Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai, törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra vált, és lett kiáltó gazság. Megdöbbentő látni, hogy a mai mozgásokban már törvénybe iktatnak olyan nyilvánvaló istentelenségeket, amelyeket a Bibliában olvassa, óva in bennünket az Isten. És amikor imádkozunk az országunkért is, rendkívül fontos konkrétan imádkozni a törvényhozókért és a törvényhozásért, mert ne feledjük el, hogy a Bibliában hívő keresztények, akik meggyőződéssel és szívbeli megértésből fakadóan vallják a Szentírás értékeit, akkor kerülnek nagyon nehéz helyzetbe, ha a Szentírással szemben hoznak törvényeket. És a jog eszközeivel válik lehetővé egy olyan üldözés, amely pusztán azért merül fel, mert valaki a Szentírást hiszi, és a Szentírás kijelentéséhez igazítja az életét. Ennek a folyamatát látjuk most Finnországban, a volt belügyminiszter perében, ahol egy püspök, egy luteránus püspök, és a volt belügyminiszter van perbe fogva, mert ők vallást tettek arról, hogy hisznek abban, amit az Isten igéje mond, és idézni mertek a Biblia igéiből. Gondoljunk bele, hogy a törvény erről emelkedik, hogy nem lehet olyan dolgot idézni a Bibliából, amely bizonyos emberek érzelmeit sérti. Onnantól kezdve a Biblia törvényen kívüli könyvé válik, és mindazok törvényen kívülévé lesznek, akik ezt a változatlan, örökkévaló Isten rendet vallják és hiszik. Nem tudom, hogy mennyire gondolkodtok ezen, és mennyire érzitek a súlyát annak, és mennyire veszük komolyan, hogy például imádkozzunk ezért a finn bírósági eljárásért is, ahol az ügyész gyakorlatilag amellett kardoskodik, hogy börtönbe kell zárni a volt belügyminisztert, mert egy posztot tett közzé az interneten a római levélből. Ha olvasátok tovább a Ézsaiás könyvének ezt a szakaszát, akkor a Jelenések könyvéből ismert jaj szavakat látjátok. 6 jajkiáltás van, amit a proféta mond. Nyilvánvalóan a jajkiáltás az ítéletekről szól, és az okairól is. Érdemes elolvasni, hogy milyen okokra vezethető vissza az Isten ítélet, ami utol érte az akkor élő zsidó népet. És szeretném, ha látnátok magatok előtt ezt a képet, amit a proféta által a Szentlélek elénk tárt, hogy egy szőlős kertet hoz elénk. Maga a szőlőskert, ugye az Izrael népe, az az ország, az a nép, amely az Isten népének neveztetett, és ugye nincs távol tőlünk, mert azt mondja a Biblia, hogy minden, ami megíratott az Ószövetségben, az azért van leírva, hogy mi tanuljunk belőle, okuljunk belőle. Zsidó népről van szó, és azt mondja Isten, hogy ő adta nekik azt a földet, elrendezte, elkészítette, termővé tette, és ő plántálta el az embereket, akik a szőlőtő képében vannak ebben a képben, tehát az emberek, a zsidó emberek vannak oda elplántálva, és azt is olvassuk a Bibliában, hogy kőkerítéssel vette körül. A kőkerítés egy masszív, stabil dolog. Ha látott valaki már ilyeneket, amikor egymásra rakott, nagyon szépen egybeillesztett kőkerítés volt, Angliában láttam ilyeneket, ez nagyon masszív, széles is, és nagyon stabilan tud állni, és ősi, tehát évszázadokig védi a körbekerített területet. Ezt mondja a Biblia, hogy kerítést is készített, méghozzá hosszú távra berendezkedve. Kőkerítést készített az Isten a nép köré, az ő népe köré. A 6 jajból én most csak 2 szeretném, hogyha megnéznénk a folytatásban. A 20. és a 21. versében nézitek csak. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcsnek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Nagyon jellemző a mai emberre ez a fajta relativizmus. Minden viszonylagos. Nekem ez a jó, neked az a jó. Mit kell ezen problémázni? Sőt, eljutottunk odáig, hogy ma már azt próbálják ránk erőltetni, hogy az istentelenség az igazán jó, a progresszív, az előretörő, a modern. És igazán a keresztény ember, aki konzervatívnak van bélyegezve, de nem konzervatív a keresztény ember, hanem valójában a keresztény ember a haladó, mert a keresztény hit a jövőbe mutató, tehát ha van valaminek jövője, az a Szentírás, Isten igények tanítása. És ez gyakorlatilag 6-6,5 ezer éve látszik. És lehet látni az emberi történelemben azt is, hogy amikor elfordult egy nemzet, egy nép, vagy a társadalom, megpróbálta kirakni az Istent a saját életéből, és nem törődött az Istennek az igéjével, akkor mi történt? Itt van az első nagyon komoly trauma, amely érte a világot, miután megszakították a kapcsolatot az élő Istennel, jött a humanizmus, a felvilágosodás, és azt mondták, hogy nincs Isten. Csak az ember van. És akkor elkezdtek azon morfondírozni, hogy az ember alapvetően jónak születik, csak a társadalom teszi tönkre. És már megágyazott ez a gondolat annak az új irányzatnak, amikor elérkezünk a társadalmi nemek fogalmához. Tehát a társadalomtól függ az, hogy hol nő föl valaki, hogy fiú vagy lány. Ide nyúlik vissza, és nézzük meg, hogy mi történt a nagy felvilágosodás és a nagy humanizmus eszméjének árnyékában. 2 világháború. Több millió ember. Rengeteg élet. Írtózatos mennyiségű érték omlott össze, ment tönkre, robbant fel, pusztult el. Milliókat gázosítottak el, égettek el. Valami őrület, ami őrült eszmének a hirdetése mellett, amit szószékekről prédikáltak. Hangosan kiabáltak, hangos bemondókon mondtak, bőrcsizmák talpai verték az aszfaltot. Lelkesedtek az emberek, hurrá optimizmus, új világ jön, új birodalom. És mi lett belőle? Németország majdnem elpusztult. Kevesen tudják, hogy a protestánsok között is létre kellett hozni a diakonissza rendeket. Gyakorlatilag apáca zárdákat, de nem zárdák voltak. Azért, mert annyi lány meg asszony volt a társadalomban férfi nélkül, mert az őrület már a gyerekeket, a 10 éves gyereket vitte a frontra. És a következő évtizedekben nem volt német férfi. És ezek a megtért újjászületett nők ilyen szervezett formában nővérként éltek együtt, és az árvákat és a nyomorultakat segítették, és hirdették az evangéliumot. Máj napig is megvannak ezek a szervezetek Németországban. Istennek a kegyelme megoldásra jutott nekik. De nem ez lett volna eredeti terv. Az ember felfúvalkodik, bölcsnek képzeli magát, okosnak tartja magát, okosabbnak és bölcsebbnek, nem csak másoknál, hanem a mindenhatónál, az örökkévalónál, az egyik az örök Istennél, a Teremtőnél is. Ki az, aki valamilyen szinten tanult informatikát, programozást, látott programkódot iskolába vagy bárhol? Néhányan vannak, akkor többieknek egy gyors talpalót tartok. Ne aggódjatok. Csak a kép miatt. Egy programozó, amikor egy feladatot kap, akkor megkapja azt a kimenetet, amelyet ugye a programnak, amit megír, el kell végezni, létre kell hozni. És a cél elérése érdekében leül a számítógéphez, és elkészít egy programkódot, egy összefüggés rendszert, amely a bemenetre a kívánt kimenetet hozza létre. És nincs senki ezen a világon, aki egy kicsit is ért a programozáshoz, aki elhinné, hogyha előveszek egy táblagépet, vagy egy mobiltelefont, vagy valamilyen alkalmazást, hogy az csak úgy véletlenszerű. Mindenki tudja, hogy amögött egy tervezés van. Nem gondolunk bele, csak használjuk, nyomkodjuk a gombokat, meg fut, meg nem fut. Nyilván vannak benne hibák néha, akkor jön a frissítés, és a frissítés frissítése, mert mégiscsak emberek készítik, tehát nem tökéletes. De az, hogy működik, az nem természetes. És az is természetes, hogy azt csinálja az a program, amire készült, és éppen a hiba az, amikor téveszt a program. Eredménye van annak, hogy valaki azt elkészítette. És senki nem gondolja azt, hogy foghatja magát, és belemegy mondjuk a Windowsnak egy olyan részébe, ahol megjelenik egy ilyen programozási felület, és találom a beüt egy-két betűt. Meg egy-két számot. Meg nekem nagyon tetszik a kérdőjel. Ide tegyünk két kérdőjelet. Itt olyan jól néz neki, néhány piros a betű. Ez olyan egyhangú ez a programkód. Senki nem őrült meg, hogy tönketegye a saját számítógépét. Ha valami olyan területre téved az ember a számítógépében, hogy nem is tud, inkább kikapcsolja, és meg se próbálja, hogy beleírjon valamit. Mert tudja, hogy azt valaki létrehozta, és a cél érdekében programozta be. És gondoljunk bele, hogy ha ez a programkód egy érzékeny rendszert üzemeltet, vagy veszélyes üzem az, aminek a működését vezéli, mondjuk egy atomerőmű. Ki az a bolond, aki Pakson bekopogtatna az ajtón, és azt mondta, lenne egy piros abetűm. Nem írhatnám bele az atomerőmű biztonsági rendszerét vezélő szoftverbe? Mert én nagyon szeretem a piros abetűket. És akkor azt mondanák neki, ha eljut az ajtóig, hogy mindjárt hívjuk a mentőt. És akkor szerintünk, ha azt mondaná az illető, rasszisták vagytok. A piros A betű rasszistái. Ti utáljátok a piros A betűt, és azokat is utáljátok, akik szeretik a piros A betűt. Éljen a piros A betű! Tüntetni fogunk, engedjenek bennünket be a Paksi atomerőműbe, hogy piros A betűket írjunk a programkódba. Igen, jogunk van hozzá. Létezik szerintetek valaki ezen a világon, aki ezeket a tüntetőket nem zárja bolondok házába? Vagy engedő bemenjenek, és meghekkeljék a rendszert. Most őszintén, létezik olyan szerintetek a világon, aki ezt megengedné? Válaszoljatok. Nem létezik. Akkor hogy lehetséges az, hogy az emberi életnek programkódja, az bárkit hozzáengednek? Meg engedik az emberek, a saját agyukat átprogramozzák. És különböző szivárvány színű betűket beleírjanak. Ami eredendően nem volt benne. Egy nagy precizitású rendszerbe, ami az ember, a tudata, a szelleme, a lelke, ahogy hallottuk. Ez a bonyolult rendszer. Hát kedvesem, a paksi atomerőmű bonyolult. Ahhoz képest mi? Nem is exponenciálisan, hanem nem is tudom hányszorosan, hány trilliószorosan vagyunk bonyolultabb rendszer. Olyan szinten vagyunk bonyolultabb rendszer, hogy a modern tudomány még mindig csak sejti, hogy hogy is működünk. Ha volt már betegséged, ami mondjuk nem kalmopirinnel lehetett kezelni, és elmentél, és csináltak egy vizsgálatot, és akkor azt hitted, hogy mindent tudnak. És ha volt elég őszinteség az orvosok, azt mondják, hogy talán. Még össze kell hívnunk egy konzíliumot. Összehívták. Hát lehet. Nem is tudjuk. Hát majd meglátjuk. Talán túléli. És őszinték, mert néha az orvosokat fölruházza az egyszerű ember olyan hatalommal, mert az Istennek van. Az orvosnak sincs isteni hatalma, még a legjobbaknak sem. Tiszteljük őket, és hálásak vagyunk a munkájukért. De nem teszünk rájuk olyan terhet, amit egy ember nem hordozhat. A Teremtő Isten az élet kódját helyezte el az emberben, és az élet kódexét adta oda a Bibliába. Azt a szabályrendszert, ezt az ősi szabályrendszert, amely meghatározza, hogy hogyan is működik az ember helyesen. A Biblia nem száraz betűhalmaz, hanem az életnek könyve. Az életkönyve. Amit a programozó, azaz az alkotó adott oda az alkotásnak, az embernek, hogy emberhez méltó életet élhessen. Ez úgy teljesedhet be, ha az alkotóra figyel az ember. Őt tisztelve, az életre vezető tanácsát szívébe zárja, és meg is tartja. De az evangélium ennél tovább megy. Azt mondja az evangélium, hogy a teremtő, a mindenható, az örökkévaló, meghívja a teremtményt, az embert, hogy gyermekévé legyen. Akik pedig befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. El tudjuk olvasni együtt? Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Csodálatos ige, csodálatos kijelentés, óriási kiváltság, nagyszerű kegyelem. A Teremtő Isten szava által kerítette körbe oltalmazó, védelmező kerítéssel az általa alkotott világot, és annak gondozásával és oltalmazásával bízta meg a vele kapcsolatra teremtett embert. Az ember azonban féktelen szabadság lázadásában. Nem a szabadság a kérdés, mert szabadok vagyunk, szabad akaratot kaptunk, hanem a szabadság egy lázadással párosult. Azokat a korlátokat is föl akarja rúgni az ember, amelyek fölött nincs hatalma. És mennyien nincs hatalma az embernek, meg kell nézni a 20. századot, amiről beszéltem is. Hogy mennyire elszabadult a pokol. És el fog szabadulni a pokol ezen a világon, ha ezen az úton halad tovább. Mert a történelemben mindig ez történt. A birodalmakkal mindig ez történt. Bármelyiket nézni is meg az ember. Amely a kezébe vette, az istentelenség útjára tért. Mind elpusztult. Nincs kivétel egy sem. Minden civilizáció, minden kultúra összeomlott, ami az istentelenséget kezdte isteníteni. És ebben a szabadság lázadásban az az alkotótól való függetlenség és az Isten pozícióra törés, törekvése, lelkülete járta át az embert. ezt a kerítést korlátnak kezdte látni, amit az Isten védelmére adott. És fokozatosan elkezdte lebontani a saját kezével. Jézsajásnál az van megírva, hogy Isten bontotta a kerítést, a mai ember a saját kezével teszi ezt. És nem vesz észre, hogy felfalják a vadak. Tehát olyan kontrollátlan ember típus jön létre, amely démonizálódik, gonoszabbá válik lassan az ördögnél. És nyilván azt mondod, hogy az emberek nem ilyen gonoszak. De hát úton vagyunk, hogy a féktelenség szabadul el, nézzük meg a történelmet, az emberből az a legrosszabb jön elő. Csináltak egy kutatást, kísérletet. Beültettek valakit a székbe, és egy bizonyos skálán lehetett áramütéssel sokkolni a villamos székben ülőt. Azt szerint, hogy jó válasz, vagy rossz választ adott. Színészek ültek a székben. És döbbenetes volt, hogy akkor az ember kezébe jutott a hatalom, hogy a rossz válasz után milyen fokot, olyan áramütéssel sokkal, hogy meghalhatott volna az illető. És ebben a legvadabbak a nők voltak. A férfiakkal szemben. A nők szemben toleránsabbak voltak, de a nők a férfiakkal szemben legkegyetlenebbek voltak. Extra áramütéssel sújtották őket. Megvizsgálták, hogy hogy működik az ember, amikor abszolút hatalmat ad, és mondták, hogy parancsolták nekik, volt mellett egy instruktor, amikor még féltek kicsit, mondta, nem, tessék sokkolni, ez a feladat. Ő is elvállalta, maga is elvállalta. Akkor érsz, hogy lehet, szabad. Egy másik kísérlettel, diákokkal csináltak a kísérletet, bele is fulladt a kísérlet, diákoknak fizettek pénzt, egyik részüket kiválasztották börtönőnek, a másikat meg rabnak. És elképesztő kegyetlenséget műveltek a diák társaikkal a hatalomba helyezett börtönőrök. Ugyanúgy kísérlet alanyok voltak, csak kiválasztották őket. Mivé válik az ember a féktelen törvénytelenség, a féktelen szabadságvágya kapcsán? Mit hoz ki az emberből, ha nincs semmilyen korlát? Ha a jog eszközei még csak nem is korlátozzák az embert, hanem felszabadítják a legrosszabb vágyait. A teremtő szó. De azt mondja a Biblia, és javaslom, hogy elmélkedjetek ezen az igazságon. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten megalkotta teremtő szavával ezt a világmindenséget. Azaz létre hívta szavával a nem láthatóból a láthatót. Így van? Ugye két szó van a Mózes első könyvének első fejezetében, hogy legyen és lett. És látta Isten, hogy jó, ez a harmadik, ez a három kifejezés van a teremtésnél. Azt mondta Isten, hogy legyen és lett. És látta Isten, hogy jó. Hát amit Isten alkotott, az jó. Úgy indult el. Hibátlan volt, tökéletes volt. Az ördög, a sátán az egy nagy másoló. Ő egy nagy másoló. Elleste Istentől a teremtő szónak az erejét. És rájött arra, hogy a szóval létre lehet hozni egy új világot. És a szóval létre lehet hozni egy új embertípust, új társadalmat és új embertípust, amelyet ő teremt az ő szavával. Igaz, hogy kicsit ilyen gnomikus, három füle van, ilyen feje van, négy keze van, egy szörnyeteg, mondom, gondoljunk a birodalmakra, akár a kommunista, akár a náci birodalmakra, vagy akár a legrosszabb idejére, a római birodalom utolsó despotikus császári uralmára, az őrült Néróra, a kegyetlenségekre, a vértanúkra, a vérszomira, amely a társadalmat átjárta, azért mentek színházba, hogy emberek életét lássák kiontani vadállatok által. Ezt élvezték. Gyermekeket, nőket végeztek ki a szemük előtt. És meg voltak bélyegezve, akik előttük voltak, hogy ők gonoszok, mert keresztények. És mindenki úgy érzte, jogos. Jogos elpusztítani. Teremtettek egy új világot bennük. A szóval. Az ördög rájött arra, hogy a szóval egy új világot lehet létrehozni. A szóval egy új embert lehet létrehozni. De csak abban megvan. Ő nem tud létrehozni valamit, ami nincs, hanem eltorzítani tudja. Ilyen módon tudja deformálni. És így hoz létre a szóval egy új világot a szemünk láttára. Mindjárt erre még visszatérek. Gender. A gender szó a 70-es években egy nyelvtani fogalom volt még. A genus latin szóból ered, az azt jelentett, hogy nemek között van különbség. A férfi és a nő közötti nem megkülönböztetésére használt régi szex kifejezést, nemi jelleg, ami nemi jellegre utalt, szót az ENSZ-ben és az EU-ban felváltotta a gender fogalma. A radikális feminista mozgalom homoszexuális és leszbikus szervezetekkel együtt népszerűsítette, hogy a szociális nem független a biológiai nemtől, tehát amivel születik az ember. Tehát nem nőnek vagy férfinak születünk, hanem a szocializáció határozza meg, hogy nő vagy férfi az illető. Felismerik, hogy a nyelvet, szót ehhez kell megváltoztatni. Figyeljünk csak ezekre a gondolatokra. Szavakat új tartalommal felruházni. És nézzétek meg, hogy a szavak által jön létre az új világ. Ahogy az Isten megteremtette az embert, a hamis, a másról az utánzó, ugyanígy törekszik arra, hogy a szavak által átjárja, átmossa az emberek elméjét, és egy új világot hozzon létre. Felismerik, hogy a nyelvet, a szót ehhez kell megváltoztatni, és új értelmet kell neki adni. Így jött létre a gender kifejezése formája. Ezzel azonban nem elégedtek meg. A heteroszexualitást kényszer heteroszexualitásnak minősítették. Tehát az, hogy valaki férfiként a nőhöz vonzódik, nőként a férfihoz vonzódik, és ilyen binárisan gondolkodik, tehát férfiba is nőbe gondolkodik, és nem mondja, hogy van még másik 30, 40, 50, 70, 80 féle nem identitás. Tehát a kényszer heteroszexualitásnak nevezi a heteroszexualitást, célja, hogy a kényszer heteroszexualitást meghaladja, és új embert alkosson. Olyan embert, akinek szabadságában áll, szexuális azonosságát megváltoztatni és kiélni biológiai nemétől függetlenül. Így is fogalmazhatunk. Gender választható nem. Udvarolni szeretne neked egy férfi, aki nő. És azt mondod, nős vagyok. Elutasítasz? Beperellek! És azt hiszitek, hogy ez őrület. Hát őrület, de nagyon hamar valóság lehet. Mint ahogy már hallunk ilyeneket. Ledegradálják az anyaságot, rombolják a család intézményét. Tehát mi lesz a fő irány? A társadalmi nem gondolata a szót elültetik, gondolattá érik. A gondolat gondolkodásmóddá. A gondolkodásmód életfelfogássá. Az életfelfogás társadalmi normává. A szó által létrejön valami, egy új világ. Uzslainé Pécsi Rita a következőt írja, a nevelés az élet szolgálata című könyvében. Úgy tűnik mindez az egyenjogúság eszméjével kezdődött. Természetesen nem az egyenjogúság a probléma, hiszen a Biblia tanítása szerint a nő és a férfi egyenértékű, egyenlő jogokkal kell, hogy bírjon a társadalomban. A nők gazdasági és társadalmi önállósodása sok pozitívummal járt, írja Pécsi Rita. De az egyenértékűség nem azonos az egyformásítással. Ezt maguk a nők sem így képzelték el. Az egyformásítás természetellenes és veszélyes, mert ugyanazt a magatartást várja el egy férfitől, mint egy nőtől. A kohászati üzemek előtt nem szoktam látni feministákat tüntetni. De most, hogy hallják, még lehet lesz. Proféták. Az Istennek van a profétái, a proféta kifejezés a Bibliában azt jelenti, hogy az Isten szájaként szólni az Isten szavát. De az antikrisztusnak is vannak előfutárai. János azt mondja, hogy sok antikrisztus jelen meg. Tehát az antikrisztusnak is vannak hamis profétái. Őket nevez a Biblia hamis profétának, és azt mondja a Szentírás, hogy a szóval való létrehozásnak az időszakában, amikor ez terjed a világon, mi fog történni? Sok hamis proféta is tévtanító jelenik meg. Ezt mondja a Biblia? Hogy sok hamis proféta, Jézus mondja, az utolsó időknek jellemzője lesz, hogy sok hamis proféta is tanító fog teret kapni, lehetőséget kapni, hogy a tanait hirdessék. És nézzétek meg, hogy olyan világot élünk, ahol a médiának talán 90%-ában már a hamis tanítás jön. Már a hamis proféciának ad teret, és nagyon kicsi része a médiának, amely felmeri vállalni az Isten profétai szavát. A tisztát, az Isten teremtő szavát, amely egészséges gondolatot ültet el, amely egészséges gondolkodásmódot épít, és amely a gondolkodás, egészséges gondolkodásmódból egészséges társadalmi normákat hoz létre, és életvitelt. Mit is mond a sátánról az Úr Jézus János 8:44-ben? Ti atyátoktól, az ördögtől származtok. Emlékeztek, beszéltünk arra, hogy a teremtőnek lehet gyermekévé lenni. Itt meg azt mondja Jézus, hogy bizony, valaki kötődhet atyai tisztelettel a sátánhoz is. És atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. És milyen a ti atyátok? Embergyilkos volt kezdettől fogva. És nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Hát én azt mondom, hogy a felét se higgyétek el. Tehát, hogyha ránézel a térképre, mondjuk Kanada, de még az Egyesült Államok térképére is, és megnézel a népsűrűséget, a valóst, akkor nem fogod elhinni, hogy a 7,8 milliárd ember sok. Ez nem igaz. Ja, lehet, hogy nem a harmadik X5-ös BMW-vel kell járni egy családban, amikor két tagú. Hát ez lehetséges, hogy valahogy át kéne rendezni a térképet, és lehet, hogy élelmiszerre kellene, meg tanítani kéne, meg vizet kéne tisztítani, meg nem szétpusztítani a folyókat, és ihatatlanul tenni Kínának jelentős vízkészletét. Tehát lehetséges, hogy ezt, ha az isteni rendet követnénk, amikor azt mondja, hogy gondozzad és védjed a teremtett világot, akkor egészen másképpen viszonyulnánk hozzá. Mert mit mond az ateista, a kommunista? Azt mondja, hát az csak lett. Hát volt, meg van, meg lesz. Pusztíthatom. Mit mond a Szentírás? Isten adta. Sáfára vagy a világnak. Ezért nem haigáld el a szemetedet. Ezért nem engeded ki a kocsiból a fáratól, hogy oda, ahol van. Hanem összeszeded és elviszed, inkább leadod, még fizetsz érte. Mert felelősségérzeted van. Embergyilkos volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és hazugság atya. A sátának profétái tudatosan, ilyenek is vannak, de vannak, akik tudattalanul szolgálják az érdekeit. Neki ez mindegy. Az elkötelezettségnek milyen szintjén van valaki. És mivel uralja az elméjét. És ezek a proféták szólják a hazug szavakat, melyek egy hazug, torz világot, társadalmat és embertípust kívánnak létrehozni. Ez a cél. Ezek a proféciákat, ezeket a proféciákat súlykolja a kisebbség uralma alatt lévő média. És mivel a médiának jelentős része a kisebbség véleményét hangosítja fel, ezt hívják médiafegyvernek, ezért úgy tűnik, hogy a többség véleménye. És ez a módszer annak, hogy megfélemlítsék a többséget. Hogy aki más véleményt mer megfogalmazni, féljen. Azt érezze, hogy kevesen vagyunk. És a világnak elment az esze. Holott meggyőződésem, hogy ez még nem igaz. Legalábbis így biztos, hogy nem. Ahogy el akarják hitetni velünk. Isten profétai szava az evangélium. Annak bátor és világos hirdetése, képviselete, ha valamikor égető szükség ma az. Egyre sürgetőbb, hogy mi keresztények megújuljunk, felbátorodjunk, és szólni kezdjük az Isten szabadító üzenetét, amely új ember hoz létre. Isten szava új teremtést ad. A megbabrált, meghekkelt, szoftverrel futó embernél a szimantika és a szemantikai hibákat kiszűri, a bugokat, akik programozzak, azok tudják, mit beszélek. De az eltorzulásokat helyére teszi az újjáteremtés. Az Isten nagy programozó előveszi az embert, és elkezdi kijavítani a szoftvert, hogy a hardware is jól működjön. Róma 12:2. Ezt fogalmaztam informatikus nyelven. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely kedves az Istennek. És változzatok meg értelmetek megülás által, hogy belátást nyerjetek, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, neki tetsző, és tökéletes, legyen lett, látta jó. Ez az új teremtés, az evangélium által. Nincs más megoldás a világ megmentésére. Nincs. Bármennyi tüntetés, bármennyi transzparens felemelhetünk az égbe, és felemeljük a hangot, hogy borzasztó, már nem bírom. Nem megoldás, csak az evangélium. Társadalmi csoportokat nem lehet felemelni másképp, csak az evangélium által, ha a hibák a gondolkodásmódban ki van javítva. És elkezdek így másképpen látni az életet, másképpen gondolkodni, hogy aztán más életet éljenek, hogy belátva, mi az, ami jó, ami Istennek tetsző és tökéletes, azt szerint kezdjenek gondolkodni. Amen. Megújulás. Elkötelezettség. Felelősség felvállása. Keresztény emberként. Nem húzzuk be fülünket, farkunkat. Nem értek ezzel egyet. Nézd meg a történelem folyamán, mit eredményezett ez az őrület. Akkor az ember istenné tette magát. Az alkotó és az alkotás. A Biblia nem hím soviniszta. Azaz, nem hirdeti a férfiak felsőbbrendűségét. Ezt a vádat szokták kereszténynek mondani. A Biblia olyan az ember élethez, mint a használati útmutató egy háztartási géphez, vagy egy berendezéshez. Ha betartjuk a használati és karbantartási útmutatót, akkor hosszú távon tudjuk használni. Ha nem tartjuk be, hanem csak úgy, csináljuk, használjuk, hamarabb tönkre fog menni. Ilyen az ember élete is. Mit mond a Biblia? Megteremtette az Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldott őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, és az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Szokták mondani, hogy a Bibliában transznemű Jézus, Isten transznemű, meg ki tudja azt, hogy Ádám meg Éva is az tényleg fiú volt, vagy lány. Hát nem, hogy a Biblia eredeti nyelve, ugye a fordításokat már ott csavarják, ott húzzák, vagy akarják, de a Biblia eredeti nyelve azért mégiscsak több ezer éves, tehát azért azt úgy nem lehet nagyon meghekkelni. Tehát nézzük akkor, mit jelent a férfi. A Zaha kifejezés azt jelenti, hogy hím, hímnemű. Tehát a férfi az egy hím. Hímnemű. Így lett megteremtve. Aztán a nő, a nőkévá, nő, nőnemű gyerek, tehát gyerekként is nőnemű, ha úgy születik, nőstény, ezt is jelenti. A férfi és a nő kapcsolatának fontos küldetése az utódnemzés. Kedvesem, gondolj már bele, 3 nemzedékkal kipusztulna a világ, ha nem születne gyerek. 3 nemzedék is kipusztulna az egész világ. Ki ez a bolond, aki elhiszi, hogy nem az a küldetése a házasságnak, a férfi és nő kapcsolatának, hogy szülessen a gyerekek. Ilyen valakinek nem aratik, de azt rendellenességnek érzi, és küzd érte, hogy legyen gyereke. És nem rosszabb attól, hogy nem lett. Vannak ilyenek, ilyen terheket hordoznak, adjon az Úr kegyelmet, életet, erőt nekik hordozni, meg nyissa meg az anyaméhet, az Úr. Adjon gyermeket. De egyértelmű a Bibliából, férfivá és nővé teremtett őket, és a házasságokból gyermekek születnek. Mi, és mi különbözik a nő? Korábban, amikor leírtam ezt, 2017-ben beszéltem ezt az egyetemen hasonló témáról, és leírtam, hogy a nő abban különbözik a férfitől, hogy gyermeket képes szülni. De ma már ki kell egészítsem. Azt kell írni, hogy születésétől fogva eredendően képes arra, hogy gyermeket szüljön. Mert már meghekkelik a férfiakat. Na de kérem, az nem férfinak született, hanem azt meghekkelték. És miért hekkelik meg, hogy a férfi szüljön? Hát pont azért, hogy az alkotónak el ne menjenek. A féktelen szabadság lázadásukban. És nem mondhass keresztényként, hogy de hát ez nem viccel, mert a természet törvénye. Ezért II. János pápának tisztelem én a természet törvényére a hivatkozás, meg Ratzingernek is, a II. Pápának, ő aztán kimondott egyik tudósa, vitázott is ebben az értelemben, de ez kevés. A természet törvényt hirdetni kevés. Az evangéliumot kell hirdetni. Csak az evangélium menti meg a lelkeket. Semmi más. Meg kell térni a bűnből, mert elkárhozol. De az Isten különös kegyelme és szeretete, bármilyen bűnt követtél el. Bármilyen gender, feminista, abortuszpárti, bármi is voltál, az Úr megbocsát neked. És kész helyreállítani. Az Isten szeret téged úgy, ahogy vagy. De nem akar úgy hagyni, ahogy vagy. Mi álmod bocsátott 1 Mózes 2.21-től az Úristen az emberre, és elaludt. Ekkor kivette egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát, asszonnyá formált az Úristen, és oda vitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomba való csont, testembe való test. Azaz, az asszony örökölte az ember Isten képűségét. Asszony ember legyen a neve, mert férfiből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Még egy dolgot elfelejtettem elmondani, hogy a nökévá szótöve, a nakáv kifejezés, amely azt jelenti, hogy átlyukasztani. Ez a Biblia értelemben, a Biblia szövege értelmében a szüzesség elvesztését jelenti. Tehát a nő az, aki elveszti a szüzességét, amikor lesznek egy testé. Tehát még egy ilyen szűkítés is benne van a héber nyelvben, hogy ki a nő. És itt pedig, amikor azt mondja az írás, hogy férfi és nő, amikor a oldalbordás történetet olvassuk, ugye a férfi a maszkulin, a nő a feminin, a femina, a nő, férfi emberből, azaz férfiből, hímnemű emberből, férből, és csak harmad részben élt embert, ugye, mert az emberből vétetett az asszony, illetve asszony ember, azaz hordozta ugyanazt az Isten képűséget, mint ami Ádámé volt. Ezt jelenti. Az asszony pedig, ez az is, a héberben az isa, nő-nőnemű, tudnillik, nem hímnemű. Ez a héber szó, amit a teremtésnél az Isten kinyilatkoztat Mózes által. Azaz nem férfi, hanem nő. Asszony, feleség, tágabb értelemben nőstény, ugye a állatvilágra kiterjesztve. Tehát Nincs harmadik, negyedik, ötödik, nem. Csak kettő van. A teremtésben. És akkor még két kifejezés, amit ismerünk, ugye, hogy a 1 Mózes 3.20-ban nevezte vala, pedig, ez Károly fordítás, nevezte pedig vala Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja mindenek, minden élőnek, az Ádám, vagy Ádám, a vöröset jelent, utalva a Biblia arra, hogy a föld porából vétetett a test, és ebbe a testbe lehelte bele Isten az ő szellemét, az éltető szellem által, és lett élő szellemmé. Isten szelleme az életnek szelleme, az ember szellem pedig élő szellem lett. Vagy élő lélek, de nagyon egyértelmű a héber kifejezésben, hogy ott szellem értelemben van, a nefesne semá egyébként. Tehát így a földből formálta az Isten az ember, de belelehelte az éltető, az élet szelleme által az életet, és így lett élővé az ember. Éva pedig azt jelenti, hogy életet adó élő, az a szülni képes. Az Éva név ezt hordozza, ilyen szempontból ugye a teremtéstől fogva alapvetően szülni képes, amire a férfi nem képes. És nézzétek meg a probléma gyökerét is. A 1 Mózes 3.15-16. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszony ezt mondta, asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Tehát a ma tapasztalható áldás küzdelem férfi és nő között a bűnesetre vezethető vissza. Az édenkerti állapotban nem volt ilyen probléma. A bűneset következtében azonban létrejött a nemek közötti küzdelem. Bizonyos korszakokban a férfiak esélyt sem adtak a nőknek, hogy külsebb ellenást fejtsenek ki, aztán az utóbbi korszakban lassan a nők nem adnak esélyt sem a férfiaknak, hogy bármilyen ellenállás fejtsenek ki. De ez a küzdelem a megromlott ember természetéhez kötődik, nem pedig az Isten által megteremtett jóhoz. Holott a terve az Istennek az lenne, hogy az egymás szerepében tisztelő emberek legyünk. A férfi tisztelje, szeresse a nőt, a nő tisztelje és szeresse a férfit, hogyha sorrendet is helyesen szeretném használni, a férfi szeresse és tisztelje, a nő tisztelje és szeresse a férjét. Csak tegyük fel a kérdést, ha minden férfi nő akar lenni, és minden nő férfi, vagy queer, tehát furcsa, ki lesz férfi meg nő? Mert nyilván az a férfi, aki nő, az már nem lesz férfi. Mert az nő lesz. Az a nő, aki férfi lesz, vagy elefánt, vagy nem tudom micsoda, az már nem lesz nő. Nem az embergyilkos terve ez? Hogy kipusztítsa az embert? Elpusztítsa az embert? És őrület által egymásnak feszüljenek, tüntessenek, öljék egymást, verjék az utcán? Gyilkolják, lőjék? Mert te nem fogod el a kvírt, meg nem tudom micsodát? Pusztulj! Te meg pusztulj, mert izé vagy, meg az vagy. Hát nem az embergyilkosnak a terve ez? Az Úrban nincs férfi asszony nélkül, mondja Pál apostol az 1 Korintus 11:12-ben, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van. Idézni szokták Ronald Reagant, az élet védelme szempontjából. Az abortusszal kapcsolatban bombázták őt, hogy törvényerejű, emeljék törvényre, tegyék legálisra, és ugye feszítik a határai gyakorlatilag lassan már az abortusz. Uramisten, tehát szülés előttig legális akarják tenni, tehát egy egészséges, élő embert feldarabolnak. Mi ez, hanem az ördögi? Az önzésnek a magas foka, a pusztításnak, a gonoszságnak a bugyrai. Azt mondta Ronald Reagan, ha jól értesültem, minden egyes abortuszpárti embert megszült az édesanyja. De ha valaki bármelyik vétekbe beleesett is, hirdettem neki az evangéliumot. Van megbocsátás, van gyógyulás, van helyreállás, van szabadulás. Az Úrban, azt mondja a Szentírás, Lapcsi 5.14-ben, az Úrban hívők száma növekedett férfiak és nők tömegével. Galatta levél 3.27-28-ban azt mondja az írás, aki Krisztusban keresztelkedtek, merítkeztek be, Krisztust öltötték magukra. Krisztusban tehát nincs zsidó sem, görög sem, szolga sem, szabad sem, és nincs férfi sem, nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztusban, azaz nem tesz különbséget a Krisztus a megváltásban, a szabadításban és a Szentlélekkel a betöltekezésben férfi és nő között. Ugyanúgy szól az evangélium, az örömhír, ugyanúgy Isten gyermekévé fogad férfiakat és nőket az Isten, és már az Ószövetségben is látunk Debora, Jael, Hulda, Anna, Fanoi lánya, akit betöltött a Szentlélek. Az Ószövetségben is látjuk már ezt. És ha bírjátok még, és csak idézem, Szabados Ádám írt egy cikket a feministák felháborodására, amikor a Dunkirk című film elkészült 2017-ben, 330 ezer katona rekett német által körülzárva Franciaországban, 330 ezer angol katona, gyakorlatilag reménytelen helyzetben voltak, és a 1940-ben Dunkirknél egy mentő akciót hoztak létre, de olyan szinten, hogy minden kaliba, halászhajó, minden összefogott, hogy megmentse a katonákat. És akkor erről készült egy film, és akkor egyik, nem is mondom a nevét, nem is lényeges, egyik feminista és több feminista elkezdett írni, hogy a Dunkirk című film nem helyes. Csak férfiakról szól. Felteszi a gondolkodó, a keresztény gondolkodó a kérdést a Szabados Ádám, hogy mégis kiről szóljon. Hát az mind férfi volt, hát katonák voltak, csak férfiak voltak, hát kiről szóljon. Történelem hamisítás zajlik. Megváltoztatják a múltat. Az örület miatt. Átprogramozzák a múltat is. Elveszik a múltját az embereknek. És akit megfosztanak a múltjától, nincs jövője. Akinek bizonytalanná válik a múltja. Nézzétek meg, aki olyan családi háttérből jön, ahol bizonytalan volt az élete, bármilyen szenvedélybetegség volt, nem volt megfelelő szeretet, vagy a kohézió a családi háttérben, mennyi teherrel érkezik, de az Istené van kegyelem és gyógyulás. És helyreállás. Én leszek a te atyád, mondja az Isten. Meg akarja fosztani az embereket az ördög a múltjuktól is. Modernnek, progresszívnek nevezett hazugságokkal. Aztán nagyon röviden átfutok veletek egy kutatási eredménybe. Kutattak ugye szociológiával, eszközeivel és biológiai eszközeivel, mértek is, kis csecsemőket is, kisgyerekeket is vizsgáltak, hogy megvizsgálják, hogy van-e különbség a fiú és a lány között, a fiú csecsemő és a kislány csecsemő között. És mindegy 50 különbözőséget írtak le. És vizsgáltak olyan korban lévő piciket is, ahol még a szexualitás, mint felismerés kialakult. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy a társadalom torzító hatása miatt jelentkezett nála a leánykákra jellemző viselkedési mód, vagy a fiúkra jellemző viselkedési mód. Vagy ezt mondják az őrületben, hogy te teszed tönkre a gyerekedet, keresztény szülő vagy. És te a heteroszexuális, tehát a férfi-férfi, nő-nő, apa-apa, anya-anya eszmét csepegted a gyerekbe, te teszed tönkre. Mert a gyereked majd eldönti, mi akar lenni. Ezt akarják súlykolni, és a kutatás több ponton bizonyítja, hogy ez nem igaz. De nem zavarja őket a kutatás. Nem zavarja őket a tudomány. Nemrég hallottunk arról, hogy a Kanada egyik egyeteméről egy professzor felmondott. Mert a felvételi kritérium bőrszínhez volt kötve. És a pszichológia szakra bőrszín kvóta alapján kellett felmenni az embereket, nem pedig a matematika, meg a történelem, meg nem tudom milyen ismereteik alapján. És mi történt? Ez az évfolyam mind megbukott statisztikából. Innentől kezdve a statisztikai rasszista tantárgy. Egy kirekesztő tantárgy. Az nem kell a pszichológusnak, hogy ki tudja számolni az eredmények alapján a valószínűségeket, meg a előfordulásokat, mert ugye mit tud csinálni egy pszichológus? Mit tud elemezni, ha nincs statisztikai ismerete? Nem tud számolni. Hát mit fog csinálni? Ja, az rasszista. És azt mondta a professzornak, hogy neki vége. Tehát ha nem a tudás számít, hanem a bőrszín, az elmélet, az eszme, hát akkor a legsötétebb bolsevizmus jött el. Ott is ez volt. Senkit nem érdekelt, mit tudtál. Ki volt az apád, meg az anyád, meg a nagyapád? Kulák! Lecsóba! Kutatási eredmények. És ismerek olyat, aki orvosi egyetemre gyógyszerészként felvételizett, és hívő fiatal volt. Él máj napig, azt mondták neki a felvételnél, tudjuk, hogy keresztény vagy. Megtagadod Jézust? Ez volt a felvételi vizsga. Azt mondja, hogy én soha. A széle soha nem jut be. És gyógyszerész asszisztensként élt el az életét. Úgyhogy minden képessége megvolt rá. És nagyon közel van az a világ, kedvesem. Csak még nagyobb őrülettel. De az evangélium és a szentlegetes egyház feltartóztathatja, a helyén van. Ez az áramlatot. No, nézzünk néhány dolgot akkor. A férfiak és nők nem ugyanúgy látnak. A férfiak látása a mozgások követésében jobb, míg a nőké a formák azonosításában. Leány csecsemők az arcot figyelik, míg a fiú csecsemők sokkal inkább a mozgótárgyakra koncentrálnak. Figyelték meg a kutatók. Második dolog. A fiúk és a lányok különböző dolgokat másféle módon rajzolnak le. A legtöbb lány szereti lerajzolni az állatokat és a növényeket. Ezeket szimmetrikusan a néző felé nézve ábrázolja. Amilyen sok és általában meleg színeket használnak. A fiúk többnyire akciójeleneteket, dinamikus mozgást ábrázolnak. Harmadik. A nők jobban hallanak, mint a férfiak. Na, figyeljetek, nők meg férfiak. Ez most férjek, muníciót kaptok. De kezeljétek bölcsen. A női agyközpont nyelvért és hallásért felelős területe, figyelj, 11%-kal több idegsejtet tartalmaz, mint a férfiaké. 11%-kal jobban hallanak a nők. Csodálkozol, hogy minden meghal. A nők nem csupán jobban hallanak, hanem jobban ki is szűrik a hangból az érzelmi töltetet. Mi a baj? Semmi. Ne is próbálkozz. Ne is próbálkozz. Így a babák hangjából, sírásából is többet hallnak ki, mint a férfiak. De ezért nem kezd fel. Bocsi. Igen. Hangbeszédű tanárnő, írja a kutató. Mielőtt figyelmezteted, megszégyeníted a figyelmetlenségével küszködő fiútanulót, próbáld inkább közelebb ültetni a tanári asztalhoz, valószínűleg nem hallja, amit mondasz. Nem mondom, hogy csak ez a baj, de próbáld meg. Zene hatása is különböző. A zene másként hat a lányokra, mint a fiúkra. Megfigyelték, hogy a zene a leány csecsemők növekedését elősegíti, míg a fiúk fejlődésére nincs hatása, nem fejlődnek vissza, de nincs rájuk hatása. Már meg lenne a megoldás, mi? Oké. Ötös. A férfiak automatikusan blokkolnak bizonyos hangokat. Újabb oníció, férfiak. Megfigyelték, hogy bizonyos háttérzajokra a lányok intenzíven reagálnak, míg a fiúk úgy viselkedtek, mintha meg sem hallanák azokat. Nagy problémát okozhat a férfi és nő kapcsolatában, hogy a férfi nem hall meg bizonyos dolgokat, amit a nő mond. A nő mond valamit, és a férfi nem hallja azt. A nő többször megismétli mondandóját, ezért a férfi agya nem kívánatos, ismétlődő, akusztikus ingerként regisztrálja hangját. Ez tudományos. Még mielőtt azt megértené. Ebből a nő azt a következtetést mondja le, soha nem figyelsz rám, drágám. ugyanez a férfi oldaláról mindig zaklatsz. Érzés nyer. Ez tudományos dolog, hát nem tudok mit csinálni. Oké. A nők jobban ki tudják fejezni érzelmeiket, mint a férfiak. A kulcs kifejezés a tudjákon van, nem pedig az, hogy képes, nem arról az, hogy képesek rá, mert a férfi is képes rá, csak a nők jobban tudják. Ez nem, mint az egyesek hiszik, társadalmi nemi normákból fakadó különbség. Ez egyértelműen a férfi és a női agy különbözőségéből ered. Ebből kiindulva nem meglepő, hogy a férfiak nem igazán akarnak beszélni az érzelmeikről. Jellemző rájuk, hogy elkerülik a másokkal való kapcsolatot, amikor kemény, megpróbáló időszakon mennek át. Persze, ez a nőkre is igaz lehet alkalmattán. 7. A fiúk csoportjai eltérően játszanak, mint a lányoké. Nézzük a fiúkat. Fiúszülők. Lányoszülők, fiúkat láttok, szülők. Tehát, hogy... És fordítva. Fiúk. Nagyobb csoportokban játszanak. A játékra összpontosítanak. Durvábban játszanak. Jellemzően versenyeznek. Konfrontatívak. Dominanciára törekszenek, és tesztelik egymást. A hierarchiák létrehozása érdekében. Ahogy létrehozzák a hierarchiákat. Ki az első, ki a második, beállítják ezt. Területet követelnek, és a játékot monopolizálnak. Kisajátítanak. Kimutatják fizikai erejüket. Harc a társadalmi rangért. Nagyobb valószínűséggel használnak fenyegetéseket, mint a lányok. Lányok. A kapcsolatépítés összpontosítanak, nagyobb valószínűséggel dolgoznak együtt javaslatokkal, megállapodás követően. A játékuk általában a gondozásról és a kapcsolatról szól. És ha lehetőség van rá, a fiúk elkülönülten játszanak a lányoktól. Ez is a kutatás eredmény, és 10-et hoztam csak, akkor még 3 maradt az 50-ből. A fiúk és lányok különböző játékkal játszanak. Egy egyetemi kutatás során 100 másfél éves gyereket vizsgáltak, hogy mivel játszanak szívesen. Ha gyermekek szabadon választhattak, akkor lányok babáztak, és gondoskodó típusú játékot játszottak azzal, míg a fiúk a teherautót választották. A kutatók kiemelik, hogy ezt nem befolyásolta a szocializációs folyamat, hiszen másféles gyermekeknek még nem alakult ki a nem identitása, és ez nincs kifejlődve. Tehát nem tanult reakcióról van szó, hanem veleszületetről. Amikor a lányoknak teherautót, a fiúknak pedig babát adtak, a lányok úgy játszottak a teherautóval, mint a baba lenne. A fiú pedig a babával úgy, mintha kard vagy kalapács lenne. Ez tipikus. Tipikus. Mi van benne? Tiszta izgalom. Mi van benne? A fiúk nagyon valószínűséggel várnak a kockázatot. Éppen ezért a fiúk veszélyesebben is játszanak. Vagy éppen vezetnek, mint a lányok. A férfiak inkább becsülik túl képességeiket, mint a nők. Éppen ezért nagyobb valószínűséggel szenvednek, vagy okoznak súlyosabb balesetet, mint a nők. Igen, ám, de a hősiesség is ebből fakad. Ezért vannak hősök. És néhány nő is van köztük, nyilvánvalóan, de azért mégis legáltalánosabban ezeket a hősi harcokat férfiak vívták meg a történelem folyamán. A nőket könnyebb megijeszteni. Ezt egy félelmet keltő inger hatásának vizsgálata során mutatták ki, amikor is a félelmet a bőr elektromos vezetőképességén keresztül mérték. És akkor egy utolsó gondolatsor a súlyát tekintve, ami most megint egy másik szintre lépett a világban, a gyermekek védelme. Jézus tanítása a gyerekekről nagyon mély. Nagyon szeret a gyerekeket, és van is mondani valója a názareti Jézusnak a gyerekekkel kapcsolatosan. 5 dolgot hoztam nektek ide, amit az evangéliumokban olvashatunk a gyermekekkel kapcsolatban. Először is azt mondja Jézus, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Engedjétek, és ne akadályozzátok őket. Mi történik? A lehető legmesszebb akarják elzárni a gyerekeket a Szentírást, az evangélium értékrendjétől és tanításától. Azt mondja, az Úr Jézus, mert ilyeneké a mennyekországa. A gyermeki hit, rácsodálkozás képessége, tisztaság. Nem a tökéletességről beszélek, csak az a hit buzgóság, amely gyerekben van, hogy el tud hinni, hogy rá tud csodálkozni dolgokra. Úgy fogadja az Isten országát, mint a kisgyermek, mondja Jézus. Hogy fogadjátok úgy azzal a hittel, rácsodálkozással, atya iránti bizalommal. És szóval azt is mondja, hogy aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, engem fogad be. Hányan fogadtak örökbe gyerekeket emiatt az ilyen miatt? Hány keresztény szülő fogadott be árvákat? Keresztény család fogadott be árvákat háborúk után, szenvedések után. Emiatt az ige miatt. És végül, ami a mai pedofil botrányok és förtelem, meg ami megy itt, tehát ugye pedofil turizmus, gyermek szexrabszolgaság, és a szeretett szolgálatnál itt volt Szilágyi Béla barátom, ők tudnának beszélni róla, mert nagyon komoly szolgálatot működtetnek, csak nincs kitéve ugye arcokkal, nevekkel, hány gyereket rabolnak el, lesz belőlük szexrabszolga gyerekként, aztán felnőttként, hogy hányan vannak Hollandiában, Németországban, Magyarországról elrabolt nők, lányok, prostituáltként. De a gyerekek, mit mond az Úr Jézus? Aki pedig megbotránkoztat, bűnre csábít, egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobbannak a malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Nagyon komoly védelem. És súlyos dolog, és komoly felelősség is szülőként is, hogy hogyan tanítjuk a gyerekeinket, és hogyan segítjük a valódi értékre. És hadd zárjam ezt a nő-férfi család-gyerek dinamikát és isteni értékrendet Salamon 3000 éves bölcsességével. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek. Pedig a föld legbölcsebb embere volt. Ezért nekünk is érdemes akkor ezeken a pontokon mértéket tartani. A sas útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengerem, és a férfi útját a nővel. Vagy a leányjal. De ezt sok mindent lehetne mondani, de egyet biztos jelentenek ezek a szavak. Nincs két egyforma történet. Nem lehet másolni egyik párnak a másikat. Tanulni lehet, de másolni nem. Nem kívánhatja a szülő a gyerekétől, a menyétől vagy a vejétől, hogy ugyanazt az életet élje, mint ő. Mert az ő életük egy másik élet. Azt mondja a Biblia, hogy nincs nyoma ezeknek se a kígyónak a kősziklán, se a sasnak az égen, se a hajónak a mély tengeren. Nem lehet utána menni. Nincs nyoma. Mindenkinek saját története van. Saját élete van. És Isten azt akarja, hogy kiki a saját életét élje meg az Úrban. És tanulja meg jól szeretni a másikat. Fedezze fel a másikat. Ha kell, szenvedje el a másikat. Hordozza a másikat. Szóljon a beszédében életet a másik felé. Bocsásson meg, ha megbántotta. Mert lesznek fájdalmak. Lesznek csalódások. Miért? Mert a másik más. A másik. Különböző, mint én vagyok. De a legcsodálatosabb dolog, amit Isten adhat az embernek, az a házasság. A Krisztusban kötött házasság. Kívánom azoknak, akik már házasok, hogy bontakozzon ki Isten terve az életükben. És kívánom azoknak, akik várnak házastársra, adja meg az Úr szívük vágyát. És kapjanak hozzájuk illő társat. És issen meg az elméket és a szívüket az Úr, hogy felismerjék Isten ajándékát. És tekintsék is annak. Amen.